Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 360. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 360. dicséretünk első versét énekeljük. Szent egek, minden boldogok hajléki. Helyünket, és folytassuk együttlétünket a 359. dicséretünk első három versének éneklésével. A 359. dicséretünk első verse így kezdődik: Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Tégy részesen.
is tanított el mennybe menni. Adjat, hogy téged kövessünk, és siessünk nyomodba lenni. Segíts igyekezetünket, vondd szívünket, te magad után, hogy a te akaratodnak, s nyomdokodnak járhassunk után.
Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Ahogyan énekeltük is, Úr Jézus Krisztus, azt kérjük, hogy a te dicsőségedből fordulj hozzánk, hajolj le hozzánk, és cselekedj velünk irgalmasan ebben az órában is. Oly sokszor megtetted ezt, soha nem érdemeljük azt, hogy te jóságos legyél velünk szemben. Mégis újból és újból tapasztalhatjuk ezt, átélhetjük kegyelmedet, világosságodat és szeretetedet. Ezzel a reménységgel jövünk most is a te színed elé, amikor a te mennybe meneteledre emlékezünk, és azt kérjük tőled, értesd meg velünk, talán először vagy újra, hogy miért is kellett neked a mennybe menned. Kérünk téged, adjad, hogy igéd üzenete eljuthasson a mi szívünkig, lelkünkig, hogy megérthessük a mi értelmünkkel kijelentésed titkát e mostani órában is. Kérünk, Urunk, hogy fordulj így hozzánk, és könyörüljél meg rajtunk. Köszönjük, hogy ha hozzád jövünk, akkor nálad azt találjuk, amit sehol máshol meg nem találhatunk. Részeltes így most bennünket szent lelked által a veled való közösségben. Hadd legyen a mi szívünk, lelkünk a tiéd. Isten, légy a miénk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét, amint az megszólít bennünket két helyről is ezen az estén. Mindenek előtt olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből a negyedik verstől kezdődő szakaszt, a 12. verssel bezárólag, amely az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelét írja le előttünk, majd pedig a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom Isten igéjét, az első 4 versből, valamint a 14-től a 16. versig terjedő szakaszból. Amikor együtt volt velük, tudnélik Jézus a tanítványaival, megparancsolta nékik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ímé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért állotok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is. De nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallották. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus mennybe menete előtt néhány hagyatékot hagyott nekünk, amelyek közül az egyik legfontosabb az, mint egy feladat, hogy mi embereket megnyerjünk arra, hogy az ő követői legyenek. Minden alkalommal, amikor ezzel megpróbálkozunk, és embereket Jézus Krisztushoz igyekszünk hívogatni, találkozhatunk azzal a kérdéssel, ha nem is nyíltan teszik nekünk föl, hogy mégis ki az a Jézus Krisztus, akit ti hirdettek, akit nekünk követni kellene. És találkozunk azzal a kérdéssel is, hogy hol van az a Jézus Krisztus, akit ti hirdettek, és akit nekünk követnünk kellene. A keresztény ember nyilván könnyen válaszolja erre azt, hogy az a Jézus, akit mi hirdetünk, a mennyben van. A mennyben van. De nehezebben tudunk már arra a kérdésre válaszolni, ha ezt tovább firtatják, hogy miért jó az, hogy a mi Jézusunk a mennyben van. Miért jó az? Nem volna jobb, ha a mi Jézusunk, akit hirdetünk, akinek a követésére bátorítunk embereket, akiben hiszünk, nem lenne jobb, ha itt lenne közöttünk? Nem volna egy könnyebben eladható személy, ha itt lenne közöttünk? Azt gondolom, hogy erre a kérdésre már sok keresztény sajnos nem tud a Biblia tanítása alapján válaszolni, hogy tudnélik, miért is jó az, hogy Jézus a mennyben van, és hogy miért nem lenne jó, ha itt lenne a földön, ha még mindig közöttünk lenne. Mégis Pál apostol megválaszolja nekünk e kérdést, és most úgy fordulunk oda az ő tanításához, mint amelyben megérthetjük azt, hogy miért is van Jézus ott a mennyben. Egészen pontosan, ahogy a hitvallásunkban mondjuk, az Atya jobbján. És hogy miért jó ez, hogy Jézus ott van a mennyben az Atya jobbján? Miért jobb ez, mint hogyha ő itt lenne közöttünk a földön? Ahhoz, hogy megértsük Jézus Krisztus földi életútjának a végét, azt, hogy ő elment a mennybe, ahogyan leírják ezt az evangéliumok, és leírja az apostolok cselekedeteiről írott könyv is, hogy ezt megértsük, ezt az eseményt, hogy erre miért volt szükség, leginkább azt kell tisztázni a minden keresztjének magában, hogy Jézus miért is jött erre a földre. Miért is jött erre a földre? Amikor Jézus megszületett, azt hirdették angyalok vele kapcsolatosan, hogy üdvözítő született ma néktek. Ezzel Jézus Krisztusnak a célját jelölték meg az angyalok, amiért ő eljött a földre. Nem azért jött, hogy betegeket gyógyítson, mint egy csodaorvos. Nem azért jött, hogy halottakat támasszon föl, mint ahogyan senki nem tudta ezt előtte megtenni. Hanem pontosan hirdetik meg az angyalok az ő születésekor, hogy Jézus azért érkezik ezzel a földre, hogy üdvözítőként végezze el a rábízottakat és a szolgálatát. Ha elővesszük a János evangéliumát, és annak is a negyedik fejezetét, akkor ott olvassuk azt a történetet, hogy Jézus elmegy Samáriába, abba a Samáriába, amelyben nem túl sokat tudtak Jézusról, és főként sokféle elferdített tanítást követtek ezek a samáriabeliek, de amikor Jézus megszólalt közöttük, és beszélgetett a samáriai asszonnyal, és az emberek az asszony bizonyság tétele után véleményt mondtak Jézusról, akkor azt olvasjuk a János 4.42-ben, hogy azt mondják Jézusról, hogy ő az üdvözítő. Hogy most már tudjuk, hogy ő az üdvözítő. Nem azt mondják róla, hogy ő egy jó látnok. Nem azt mondják, hogy ő valami olyan mágus, aki a szívekbe lát és tudja a gondolatokat, hanem azt mondják a samáriabeliek, hogy mi már tudjuk azt, hogy Jézus az üdvözítő. Mi is ez az üdvözítés, amiért Jézus eljött ebbe a világba? Testvérek, az üdvözítés így is megfogalmazható, hogy közelebb kerüljön hozzánk-e fogalom, megbékítés Istennel, megbékítés az Atyával. Az, hogy üdvözítő születik nektek, az azt jelentette akkor, és azt jelenti ma, hogy eljön valaki, aki fölvállalja a békítés szolgálatát az ember és Isten között. Az ember nem tudja az Isten előtt való békességet magától kitalálni, megtalálni, kiharcolni. Ehhez kellett egy közvetítő, ő, ami Urunk Jézus Krisztus. Az a szó, hogy üdvözítő, görögül úgy hangzik, hogy szótér, azt jelenti, hogy szabadító, pártfogó, gyógyító, megmentő. Egy olyan személy, ami elvégez aki elvégez valamit, amit mi képtelenek vagyunk elvégezni. Megszabadít bennünket, meggyógyít bennünket, megment bennünket, a pártunkra áll, a vesztesek pártjára áll. Ez az üdvözítés. Békítés az Atyával. Amikor a bibliai gyökereit keressük, annak, amiért Jézusnak békítenie kell az embert Istennel, akkor a bűnesethez jutunk vissza, hiszen ott romlott meg az Isten és ember közötti kapcsolat. Így szoktuk mondani, hogy az ember megszegte az Istennel való szerződést, és ez az Isten haragját vonta magára, és az ember Isten haragja elől elmenekülni képtelen. Kell valaki, aki az Isten haragját elfordítja rólunk. Azt mondja a Biblia, hogy ez Jézus Krisztus. De a kijelentés sokkal messzebbre vezet bennünket. Nem csak azt árulja el nekünk, testvéreim, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy békét teremtsen Isten és az ember között, hanem fölfedi a Szentírás azt, hogy ez a békítés, a mi üdvözítésünk, ez egy bonyolult esemény. Ez nem csak annyi, hogy Jézus eljön a földre, aztán leéli az életét, keresztre feszítik, feltámad, és elmegy a mennybe. Hát már ez is elég bonyolult volna önmagában. Hanem a Szentírás beszél nekünk arról, hogy az üdvözítésnek ez a folyamata, amit mi látunk, amit tapasztaltak Jézus korában, az bele van ágyazva egy sokkal nagyobb keretbe. Egy sokkal nagyobb keretbe. Így mondhatnánk, hogy az üdvözítésnek van egy földi aktusa, ami itt zajlott a földön, és az üdvözítésnek van egy mennyei aktusa. Egy olyan aktusa, ami a láthatatlan világban történt és történik, de amely mégis elválaszthatatlanul összefügg és összetartozik azzal, amit mi láttunk. A keresztjének kevés százaléka tudja azt, pedig a Biblia erről világosan beszél nekünk, hogyha megpróbáljuk megfogalmazni, vagy megfogni, akkor ezek a mennyei körülmények, ezek a mennyei aktusok magukba foglalják a földit. Magukba foglalják a földit, körül ölelik a földit. Hogyan? Azt mondja el nekünk, testvérek, a Szentírás, hogy Isten terve megelőzött mindent. Az üdvözítés terve is megelőzött mindent, még a föld teremtését is megelőzte. Még mielőtt megtörtént volna bármi is Isten és az ember között, Isten mindent eltervezett. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. fejezete, itt a 3. vers, amit olvastam, azt mondja, hogy Isten az ő munkáit a világ alapításától kezdve bevégezte. Magyarán ez azt jelenti, hogy mielőtt Isten a világot megalkotta volna, pontos tervet készített mindenről, és csak azután látott munkához. De most nagyon emberien fogalmazok. Nem menet közben találta ki Isten azt, hogy mi hogy legyen, hanem azt mondja, hogy munkáit a világ alapításától kezdve bevégezte, befejezte. Megmásíthatatlanul, megfordíthatatlanul eltervezte Isten az eseményeket, és hagyta, vagy szorgalmazza, hogy minden végbe menjen úgy, ahogyan ő eltervezte. Ennek az igének a tükrében sokkal jobban érthető már Jézus főpapi imája, János 17-ben, ahol Jézus imádkozik a 24. versben azokért, akiket az Atya neki adott. Azaz Istennek volt pontos terve, hogy kik azok, akiket ő odaad a fiúnak. Jézus azt mondja, azokért imádkozom, akiket nekem adtál, akikért jöttem, akikért meghalok, ő érettük imádkozom. Aztán a jelenések 13.8-ban azt mondja el nekünk a kijelentés, hogy a bárány megöletett a világ alapjainak felvettetése előtt. Magyarán, hogy Jézus Krisztus földi sorsa elvégeztetett a világ alapjainak felvettetése előtt. Látjuk tehát azt, hogy az üdvözítés, a megbékítés Isten és ember között egy olyan esemény, ami már a világ alapjainak felvettetése előtt pontosan elterveztetett. Ami végbe ment a látható világban, az tulajdonképpen az Isten mennyei döntéseinek a beteljesülése. Természetesen az ember, aki nem látja az Isten tervét, ezt úgy éli meg, mint a csodák vagy véletlenek sorozatát. Mert mi nem látunk bele az Isten terveibe. De nem az a lényeg, hogy mi mit látunk, mert a mi látásunk korlátozott, testvérek, a lényeg az, hogy Isten mit lát. Isten pedig mindent lát. Ebbe a tervbe, amely a világ alapjainak fölvettetése előtt elkészült, benne volt az ember romlása is. Benne volt a bűneset, és benne volt a megváltás, az üdvözítés, annak a földi esemény sora is. Ezért lehetséges az, hogy az ószövetségi proféták, akik Istentől látást kapnak, pontosan beszélnek arról, hogy mi fog történni. Beszélnek Betlehemről, Júda városáról, ahol majd meg kell, hogy szülessen a megtartó. Miért beszélhettek erről a proféták? Azért, testvérek, mert Isten, aki mindent eltervezett, beavatta őket abba, amit nem láttak, és kijelentett általuk dolgokat, amiket Isten világosan és pontosan tudott. Egyiptomból hívom el az én fiamat. Igen, Heródes elől el kellett menekülnie Jézusnak Egyiptomba. Hogy tudta ezt? Hogy tudta ezt a proféta? Sehogy máshogy nem tudhatta, testvérek, csak hogy Isten az ő már elkészült terveit nyilvánvalóvá tette és kijelentette a maga idejében. És aztán látjuk ezeknek a terveknek a pontos megvalósulását. Ez a földi aktusa a megváltásnak. Jézus eljön ebbe a világba, emberi testet vesz magára, azért, hogy helyettünk és érettünk a bűn büntetését elhordozza. Azt mondja Isten az 1 Mózes 3.15-ben a kígyónak, hogy az asszony magva a fejedre fog taposni, te pedig annak sarkát mardosod. Nincs improvizáció. Amikor megtörténik a bűneset, Isten világosan beszél arról az ördögnek, hogy én már tudom, hogy mégis ezt a megromlott kapcsolatot hogyan fogom újra megépíteni. Én már tudom. Majd eljön az asszony magva. És hogy ki ez az asszony magva, azt majd mondják a proféták. És amikor Jézus eljön, akkor majd felismerik őt, és azt mondják róla Samáriában, ő az üdvözítő, ő az asszony magva. Csodálatos dolog ez, kedves testvéreim, és azt gondolom, hogy nagyon sok keresztjén, remélem a testvérek is velem együtt mindezt tudják. De még mindig ott van bennünk a kérdőjel, hogy akkor miért is van Jézus a mennyben? És miért nincs ő itt? És itt újra alázattal meg kell hajoljunk, testvérek, Isten előtt. Aki úgy döntött és úgy rendelkezett, hogy a fiúnak oda kell mennie a mennybe. Hogy a fiú nem marad itt a földön, abban a látható formában, amelyben feltámadott, hanem elmegy a mennybe. És talán már értik a testvérek azt, hogy a mi üdvösségünk megszerzése, az üdvözítés, az valóban egy mennyei és egy földi aktusból áll, és a mennyei körül öleli a földi aktust. Ahogyan Jézus a mennyből érkezett ide a földre, a mennybe menetelekor oda tér vissza. Abba a dicsőségbe, ahogyan érkezett. De mi is történik ekkor? Nem történik más, testvérek, mint hogy a mi üdvözítésünk teljessé lesz. Teljessé lesz. Nagyon sokan Jézusnak a mennybe való létét már nem az üdvösség szempontjából értelmezik. Azt mondják, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, föltámadott értünk, és ezzel az üdvözítésünk el van rendezve. Na jó, némelyek még azt mondják, hát pünkösd, a lélek kitöltetése, na az még nagyon fontos. De aztán, mintha Jézus mostani mennyben léte, nem is számítana semmit, pedig testvéreim, mennyire sokat számít, hogy Jézus ott van a mennybe. Azt mondja Jézus az övéinek, hogy én elmegyek közületek, hogy helyet készítsek nektek. Hogy helyet készítsek nektek. Így fogalmazza a zsidó levél, mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugodalomba. Azaz el fogjuk foglalni azt a helyet, akik hiszünk, amelyet Jézus Krisztus elkészített nekünk. Testvérek, az üdvözítésünk, az nem csak annyit jelent, hogy Isten megbocsájt nekünk Jézus Krisztusért, hanem hadd mondjam azt, hogy a mi üdvözítésünk azzal fog célba érni, teljességre jutni, hogy mi, ahogy szokták mondani ebben a világban, mi rehabilitáltatunk. Hogy az Isten megengedi nekünk azt, hogy mi újra vele legyünk. Hogy mi újra vele legyünk. És még Isten nem csak azt akarja, hogy a hívők nyugodt szívvel éljenek itt a földön, és úgy halljanak meg, hogy nem lesz semmi baj a halálunk után, hanem Isten azt mondja, hogy vissza fog bennünket emelni önmagához. Azt mondja Jézus, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ezért megyek el helyet készíteni nektek. Testvérek, a mi örök életünk, az Istennel való találkozásunk lesz a mi üdvösségünknek a beteljesedése, és a mi üdvözítésünk ott fog véget érni és teljessé válni, amikor mi meglátjuk az Atyát. Az ember rendkívül boldog akkor, amikor itt a földön megismeri Jézus Krisztust. És a szíve megtelik azzal az örömmel, hogy Jézus Krisztusé nekem örök életem van. De testvérek, ez az öröm, hadd mondjam így vicces, hogy ez piskóta ahhoz képest, ami öröm át fogja járni a mi szívünket, akkor, amikor meglátjuk az Urat. Amikor színről színre fogjuk őt látni, mert a mi üdvözítésünk ott ér véget. Hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is, amikor majd bemegyünk a nyugodalomba. Abba a nyugodalomba, amely azért lesz nyugodalom, mert az ember végre Istennel lesz. Végre Istennel lesz. Úgy, ahogy a bűneset előtt. Nos, a mi üdvözítésünk, a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztus által készítetik, folytatódik a mennyben. De nem csak ezt teszi, hanem a zsidókhoz írt levél föltárja előttünk azt is, hogy ő mint főpap közvetlenül Isten előtt közben jár érettünk. És ez testvérek csodálatos dolog. Így mondja a zsidókhoz írt levél írója, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. És amikor ezt valaki elolvassa, akkor arra gondol, hogy persze, Jézus lejött a földre. Na, hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy Jézus nem csak lejött a földre, hanem fölment az Atyához. Áthatolt az egeken. Ilyen főpap Jézus előtt nem volt, és Jézus után sem lesz. Azok a főpapok, akik addig főpapok voltak, és közben jártak a népért, bűnös emberek voltak. Olyan tisztán és világosan írja le az apostol, hogy magukért is áldozatot kellett bemutatniuk, hogy másokért közben járhassanak. De mit mond Jézusról, az üdvözítőről az írás? Azt mondja, hogy ő áthatolt az egeken. Ott van az Atya előtt, közvetlenül. Ott jár közben az övéiért. Ott áll. Ezért azt mondja az apostol, ragaszkodjunk a mi hitvallásunkhoz, azaz ragaszkodjunk a mi hitünkhöz, a Jézus Krisztusba vetett hitünkhöz. Kedves testvérek, Jézus Krisztus által mi ott vagyunk képviseltetve az Atya színe előtt. A legmagasabb fórumon, jaj, milyen balga az az ember, aki nem ehhez a Jézus Krisztushoz fordul közbenjárásért. Milyen balga az az ember, aki emberekben reménykedik, vagy halottakban reménykedik, vagy szentnek avatottakban reménykedik. Testvérek, Jézus Krisztus az, aki áthatolt az egeken. Ha mi keressük az üdvösséget, az üdvözülést, akkor mi csak egy valakinél kereshetjük ezt, Jézus Krisztusnál. Aki ott van az Atya előtt közvetlenül, akinek nincsen segítségre szüksége, és aki ott képviseli az övéit, akiket az Atya neki adott. Nem csoda, hogy az apostol így fejezi be ezt a gondolatot. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy irgalmat nyerjünk. Járuljunk Jézus Krisztushoz, ami mennyei főpapunkhoz. Igen, testvéreim, nagyon fontos dolog ez, hogy bármi, amit keresünk, ami békességünkkel, üdvözülésünkkel kapcsolatosan Jézus Krisztusnál van. És ahogy az írás mondja ő benne, ott vagyunk elrejtve mi is. És ez egy olyan gondolat, amit leginkább szeretnék a testvérek szívére helyezni befejezésül. Minden olyan testvérnek a szívére, akik hiszünk Jézus Krisztusban. A Kolossé levél 3. fejezetének 3. versében azt mondja az apostol, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Egy csodálatos gondolat ez, és egy csodálatos kijelentés számunkra. Azt mondja el az apostol, hogy amikor Krisztus meghalt érettünk, az ő áldozata, az ő helyettes áldozata olyan tökéletes volt, hogy vele együtt meghaltunk mi is. De hogyan folytatja ezt? Hogy a mi egész életünk el van rejtve Krisztussal az Istenben. Azaz testvérek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is, mondja Jézus. Ez azt jelenti, hogy a mi üdvösségünk Krisztusban megszereztetett, ott van, benne. Testvérek, a mi üdvösségünk nem annak a kulcsa, hogy mi mit teszünk. És a mi üdvösségünknek a lényege nem az, hogy hogy múlunk ki ebből a világból. Utolsó kenette, urvacsorával, bűnvallással, vagy akármivel, mint ahogy sokan ezt gondolják. Testvérek, a mi üdvösségünk Krisztussal együtt el van rejtve az Istenben. Értjük az üdvözítésnek ezt az csodáját, testvérek, a mennyei aktust, meg a földi aktust. Hogy Isten határozott, döntött, és az ő határozata és döntése ellenállhatatlanul végbe megy a földön. Úgy megy végbe, hogy egyúttott a mennyben minden igaz. Minden igaz. Azaz, akik Jézus Krisztus által bűnbocsánatot nyertek, Jézus Krisztussal, a mi fejünkkel, ott vannak a mennyben. Mi csak azért lehetünk biztosak az üdvösségünkben, mert Jézus ott van. Testvérek, ha Jézus itt lenne a Földön közöttünk, itt járna kellene, akkor mi a legbizonytalanabb emberei kellene, hogy legyünk a világnak. Akik hirdetjük valakiről, hogy üdvözítő, hogy elvisz az örök életre, de az a személy itt jönne, menne közöttünk, és senki emberfia el nem hinné. Mi sem hinnénk el. De Jézus, ami Jézusunk ott van a mennyben, és ő benne elrejtve, ott van a mi életünk is. Ezért bátorít az apostol erre, járuljunk oda ő hozzá, bizalommal, a kegyelem királyi trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, amikor segítségre van szükségünk. Hogy ne lenne segítségre szükségünk? Minden nap, testvérek, hova járulunk? Jézus Krisztushoz járulunk. A kegyelem királyi trónusához járulunk, és irgalmat nyerünk benne. A hívő embert mindig fölemeli, minden élethelyzetben az, amikor Jézus Krisztusra fölnézve ott látja maga sorsát. Amikor a földi dimenziókat látjuk, testvérek, a földi aktust, akkor elszomorodunk. Akkor elszomorodunk, és nincs is okunk arra, hogy bizakodók legyünk. De amikor fölnézünk Jézusra a mennybe, akkor a hívő embernek a szíve megnyugszik. És azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusban a mi sorsunk el van végezve és el van rendezve, és ez nagy békességet ad nekünk. Ezért hívom a testvéreket Jézus Krisztushoz, járuljunk ő hozzá, alázatos szívvel hálákat adva neki. Hol van a ti istenetek? Ki a ti istenetek? Hol van a ti Jézusotok? Ki ő? Valljuk ebben a világban azt, hogy a mi Jézusunk a mennyben van, és ő benne ott vagyunk mi is. Valljuk ő róla, hogy ő a mi üdvözítőnk, aki eljött ebbe a világba azért, hogy megszerezze nekünk az üdvösséget, és majd fölvesz bennünket magához, hogy abban az üdvösségben, amit megszerzett, részesítsen is bennünket. Tegyünk róla így bizonyságot minden kételkedőnek, és hirdessük őt eképpen. Amen. Kedves testvérek, a 360. dicséretünk 5. versét énekeljük most. A 360. dicséretünk 5. versét. Áldunk s imádunk mindörökké téged. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert számon tartasz bennünket. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert figyelsz a mi könyörgésünkre, hiszen közben jársz előttünk az Atya színe előtt. Dicsőítünk téged azért, mert ahogy te ott vagy a mennyben, úgy ott leszünk egyszer veled együtt mi is, és majd láthatjuk színről színre a te arcodat. Dicsőítünk téged azért, mert mindent hiánytalanul és maradéktalanul véghez vittél, amit az üdvözítésünk érdekében vállaltál, és dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert most is érettünk, könyörögsz. Köszönjük, hogy aki benned hisz, az el nem vesz. El nem veszhet, mert te azért jöttél, hogy megkeressed és megtartsad az elveszetteket. Hisszük, Jézus Krisztus, hogy benned ott van a mi örök életünk is elrejtve. Kérünk, adjad, hogy el tudjuk ezt hinni. És még nagyobb bizalommal, hittel, hadd tudjunk odajárulni szüntelenül te eléd minden szükségeinkben. Urunk, a hitet ébresszed, és szítsad a mi szívünkbe, hogy a kételkedés helyett teljes bizonyossággal merjünk rád hagyatkozni. Kérünk téged, erősíts meg bennünket, testünkben és lelkünkben, hogy megfuthassuk a mi földi pályánkat a te dicsőségedre, hogy majd megérkezhessünk oda a te dicsőségedbe. Kérünk, emlékezzél meg rólunk, és adjad, hogy szüntelen, teljes hittel és bizalommal hadd tudjunk bizonyságot tenni rólad, aki élsz, uralkodsz örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvéreim, pusztán annyit szeretnék hirdetni, hogy a ránk következendő gyülekezeti alkalom a vasárnap délelőtt 9:30 kezdődő Isten tiszteletünk lesz, ahol a konfirmációra kerül sor. Gyülekezetünkben a fiatalok nyilvános vizsgája, majd pedig a felnőtt konfirmandusok bizonyság tétele lesz az, ami ezen az Isten tiszteleten különösképpen is az ige mellett megörvendezteti reménységünk szerint a szíveinket. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Egyúttal szeretettel emlékeztetem a testvéreket, talán ott a kiáratnál még van néhány traktátus, amin elérhető, hogy ezen a hétvégén a református egyházunkban egy különös rendezvény sorozat zajlik, amelynek keretében a zene, a református zene áll a középpontban. Ez a rendezvény sorozat főként a Kálvin tér, a Rádai utca és a Bakács tér környékére fókuszálódik pénteken, szombaton és vasárnap. Szeretettel hívnak, várnak minden érdeklődőt az ott megrendezett alkalmakra. Vannak ebben könnyebb műfajú dolgok fiataloknak, de van benne például péntek este fáklyás felvonulás zsoltár énekléssel, ami hát egy különös kuriózum, mert én még azokra a fáklyás felvonulásokra emlékszem, ahol másféle zsoltárokat, jobbára vörös zsoltárokat énekeltek az emberek, az volt lehetséges. Nos, hát itt Budapest szívében, a belvárosban lehet zsoltárt énekelve felvonulni, és egy Isten tisztelettel záródik a péntek este a Kálvin téri templomban. Ahogyan mondtam, ott a kijáratnál vannak ilyen prospektusok, szabad elvinni, részletesen föl van tüntetve az egyes programoknak a helye és időpontja. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Az Isten tiszteletünk zárásaként a 421. dicséretünket keressük most ki, és ennek a dicséretnek fogjuk az első két versét énekelni. 421. dicséret, tudom, az én megváltóm él.
Hajlik a kézen, vár-e hát.